Most már bizonyára tudjátok, hogy mit fogok olvasni. Még van egy néhány téma ebből az Abcsel 2-ből. Köszönöm szépen. A mai témánk egy kicsit furcsa, már provokatív. Természetesen természet feletti. Természetesen természet feletti. És bízom abban, hogy az igét is végére úgy megértitek azt, hogy miért ezt a címet adtam ennek a mai igehirdetésnek. Ismét keresétek az Abcsel 2-t a Bibliátokban, és 41-től 47-ig fogom olvasni Isten igéjét. Majd ehhez olvasom a Márk evangélium a 16. részből a 19-es és 20-as verseket. Hát Abcsel 2 41-47-től, 41-től 47-ig, és Márk 16 19-től 20-ig. Ülve, de nyitott szívvel hallgassátok Isten igéjét, ami így szól. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Szóltunk arról, hogy az első keresztény gyülekezet egy magas elköteleződési gyülekezet volt. Nem csak hittek, nem csak bemerítkeztek, hanem azt mondták, akarunk hozzátok tartozni. Kifejezték ezt a szándékukat. Eddig foglalkoztunk azzal, hogy ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez a négy dolog olyan, mint a négy eleme az életfeltételnek. Víz, eledel, napfény, levegő. A sátán mindent megtesz azért, hogy a gyülekezetet elmozdíts erről a talajra. Ez egy olyan alap. Isten szava, Isten igéje. Ha az egyház ezt elhagyja, bele fog halni. És Nyugat-Európában sorra zárják azokat a templomokat, ahol az egyház térderoskad a korszerű ideológiák előtt, és megalkuszik, és azt mondja, hogy átérjük a Bibliát, az Isten szavát. A másik a közösségben, a gyülekezet életfunkció, a közösség, a testvéri közösség. A gyülekezet életfunkció, a rendezett testvéri kapcsolatok. Nem kenyértörésre visszük a dolgokat, hanem engedjük, hogy megtörje Isten a büszkeségünket, egónkat, és a kenyeret törjük meg, rendezett kapcsolatok. És ma egy hete beszéltem nektek arra, hogy az első keresztény gyülekezet az imában, hogy mondjam, ízó közösség volt. És a mai témánk a következő, félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. És olvasom tovább, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, hogy éppen szüksége volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hát így nézett ki az első keresztény gyülekezet, amikor a Szent Szellem, a Szentlélek kitöltetett, és amikor átfújt rajtuk, amikor lerohanta őket Isten lelke, ebbe az irányba fújta őket, sodorta őket. A Márk evangélium, és elolvassuk az evangélium utolsó sorait már 16-19-20-tól, mert rokon a mai témával. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Természetesen természet feletti. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan húsvér, egyszerű hétköznapi emberek alkotják a te egyházadat, akik mi is vagyunk. Minden törékenységünkkel, esendőségünkkel, fizikai és lelki gyengeségeinkkel. Köszönjük azt, hogy megváltottál minket a Golgotai kereszten, megvásároltál minket, és tulajdonoddá tetté. Köszönjük, hogy nem a magunké vagyunk. És azt is köszönjük, hogy elpecsételtél a Szent Lélekkel. Annyira megtisztelti minket Szent Háromság Isten, hogy nem csak megteremtettél minket, nem csak megváltottál minket, hanem lakozást vettél a mi gyarló testünkben, egy romlandó és mullandóságnak alávetett világban. És köszönjük, hogy ezért lehet a testünk a Szentlélek temploma. Felfoghatatlan ez a csoda. Ez a közelség, hogy ilyen közel jössz hozzánk. Kérlek most, Szent Háromság Isten, jöjj! És mutasd be nekünk, és mondd el nekünk, hogy mit jelent az, hogy te természetfeletti módon jelen vagy a te egyházadban, a te gyülekezetedben. Kérlek, hogy szólj hozzánk ezen a délelőttön. Amen. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy természetfeletti, az egy kicsikét messzebbről kell indítani. A zsidókhoz írt levél elárul egy titkot a teremtésről. Ugye Mózes első könyve azt mondja, hogy kezdetben Isten. Ezért a zsidók azt mondják, Isten, hogy örökké való, nincs kezdete és nincs vége. Ő az örök jelen, ő az örök vagyok, az örök létező. Mi keresztények azt mondjuk, hogy ő szent háromság egy Isten, egy olyan Isten, aki a fiúban atyaként jelentette ki magát a Szentlélek által. Ez egy különleges titka a Szent Háromságnak. De nagyon érdekes dolgot mond a zsidókhoz írt levél. Azt mondja, hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta. János egy azt mondja, ez a szó, a logosz, ez Jézus Krisztus volt, kezdetben volt az ige. Ott volt a fiú a teremtéskor, és ott volt a Szent Szellem, a ruach, Isten ruachja, ami ott lebegett. Ott a Héber egy nagyon furcsa plasztikus képet, aztán Mörahefet azt jelenti, hogy ott kotlott a vizek felett, magyarán életre melengedte Isten szelleme azt a káoszos világot, ami akkor volt. És azt mondja a zsidókhoz itt levél, hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, és most van valami különlegeset, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. És nem tudom, észrevetted, hogy nem azt mondja, a világot Isten alkotta, hanem azt mondja, a világokat. Minimum két világ létezik, az egyik a nem látható világ, a másik pedig a látható, és a nem látható világ az nem semmi. És úgy tűnik a zsidókhoz írt levélben, hogy Istenből nem látható világot teremtette meg, hisz ő maga is transzcendens, nem látható. Isten lélek, és előbb a nem látható világot hozta létre, amiben történt a lázadás, a Lucifer fellázott a sátán, és ez az Isten a nem látható világból teremti meg a látható világot, ez ő szeretetéből. Különleges dolog ez, látni így a Bibliában. A Kolossai levél, mikor Pál apostol megéneklik Jézus Krisztus hatalmát, azt mondja, benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Egy csodálatos megfogalmazás, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a fiú Isten, minden látható és nem látható létezőnek az oka, értelme és célja. Hadd mondjam nektek, hogy ezt kivesszük az emberi gondolkodásból, akkor igen-igen nagy vákum keletkezik, ami rettenetes dolgokat szül. És szeretném nektek elmondani, hogy óriási biztonsággal tölt az a tudat, hogy a létezésemnek van oka, van értelme és van célja. Te ezt el tudod mondani? A Szent Háromság Isten, a létezésem oka, értelme és célja. Ő általa lett teremtve, és őre áll nézve lettem teremtve. A létezésem értelme és célja, hogy az ő képmással legyek a látható világban. A nem látható Isten, úgy mondtuk ma egy hete, közösséget teremt, nem egy ember teremt, hanem egyből és férfit és nőt teremt, azért, mert Isten is közösségben létező. Éppen ezért a Biblia arról beszél, hogy két világ van. Egy nem látható és egy látható. Egy természet feletti, így szoktuk mondani, vagy transzcendens, és egy természetes, vagy immanens. És hadd mondjam nektek, Isten számára mindkettő természetes, mert mindkettőnek ő az alkotója, mind a kettőt ő teremtette. Ő teremtette a nem látható világot, ezért számára az is természetes. De ő teremtette a látható világot, és abban levő törvényszerűségeket. Azt is el kell mondjam nektek, hogy a két világ más-más törvényszerűség alapján működik. Például a mennyországban nem lesz házasság. gyanítom, hogy nem lesznek nemek sem. Egy nagyon érdekes dolog lesz a mennyországban, ami felfoghatatlan. Nem tudjuk ezt még felfogni, mi lesz a mennyországban. Egy teljesen más dimenzió. A Földön van szexualitás, ami Isten ajándéka, van nemiség, vannak nemek. Egészen másként épül fel a nem látható világ. Más dimenzió, amikor Jézus Krisztus föltámadt megdicsőült testbe, akkor a zárt ajtókon keresztül is meg tudott jelenni a tanítványoknak. Nem tudjuk, hogy ez hány dimenzió, de egy más dimenzió. Egy új teremtés kezdete. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy az erkölcs és morális törvényszerűségei viszont ugyanazok ennek a két világnak, mert ugyanaz az Isten a teremtője. Ezért azzal kezdi Jézus, elközített Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Ezért szoktuk azt mondani, mi atyánkban, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Mert Isten egy erkölcsi, tökéletesen erkölcsi és morális lény. Tökéletesen szent, tökéletesen tiszta, tökéletesen igaz. Az ő morálja tökéletes. Az ő szentsége tökéletes. Éppen ezért a morális törvényszerűségek ugyanúgy érvényesek a nem látható világra, mint a látható világra. És az, hogy még a mi világunk nem hullott szét atomjára és darabjára, azt annak az egy dolognak köszönhetjük, hogy Isten belekódolta a lelkiismeret által az erkölcsét, a morálját, az igazságát ebbe a világba. Ami ellen úton útfélen lázadozunk, és minél jobban lázadunk, annál inkább válik káosszá és nihillé az élet. Következő gondolat, hogy az ember határlény. Az ember oda lett teremtve a nem látott és a látható világ határára. Isten húzott egy olyan vonalat, egy válaszvonalat az ember és minden más fizikai lény közé, amit nem lehet áthidalni. Az ember nem civilizált állat. Az ember nem evolúciós termék. Nem evolúciós csúcsragadozó. Nem. Az evolúció azt mondja, hogy a magasabb rendű fajok legyőzik az alacsonyabb rendűeket, de akkor miért érzünk empátiát az elesettek és a gyengék iránt? Miért nem akarjuk őket kinyírni? Miért nem akarjuk őket folyamatosan legyőzni? Ha igaz lenne, hogy az ember evolúciós termék, akkor folyamatosan ezt csinálna, hogy a gyengéket kiírtaná maguk körül. Jaj lenne nekünk, ha az evolúció erkölcsisége, morálja lenne az alap. Az maga borzalom, a tragédia lenne. Az olyan lenne, mint Noé napjában, amikor a Biblia szerint a világ megtelt erőszakkal, és meghatalmasodott a bűn ebben a világban. Az ember határlény. Az ember nem csupán anyag. Az ember nem növény. Az ember nem állat. Az ember ember. Az ember Isten képmása. Mikor Isten minket teremt, azt mondja, hogy alkossunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Szeretné, hogyha nem látható uralkodó királyra emlékeztetnénk itt, ezen a földön, az ő képmásaként. És azt mondja a második teremtés történet, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából. Ez az anyag, a matéria, az immanens, a látható, a kézzel fogható. Van egy részünk, ami porból lett és porrá lesz. Van egy anyagi részünk, egy immanens részünk, egy látható részünk. És az élet leheletét lehelt az orrába, és így lett az ember élőlény. Nem olvassuk az Isten élet leheletét lehelt a növényekbe, a fákba, a virágokba. Nem olvassuk az Isten élet leheletét lehelt az állatokba. Isten megosztott magából valamit velünk, az ő szellemét. És Isten azt mondta, még napon eszel arról a fáról, meghalsz, akkor nem biológiailag halt meg Ádám és Éva, hanem meghalt az a részünk, amit Istentől kaptunk, elhalt. Ezért szükség van újjászületésre, újjáteremtésre, hogy Isten életre keltsen bennünket. Tehát az ember határlény. Mindenestől anyag, és kapott valamit Istentől. És érdekes, hogy valamiféle átjárás és kommunikáció van az embernek a nem látható és nem látható világ között. Egyébként a transzcendens szó azt jelenti, hogy határt átlépni. Trans, át, cendere latinul, átlépni, átmenni, transzcendens. Egyszerre immanens, anyagi emberek vagyunk, és hadd mondjam nektek, ezt a kettőt nem lehet és nem szabad szembefordítani. A különböző világvallások ezt szembefordítják. Isten igéje azt mondja, hogy mikor megteremtett Isten minket testtel, és az szellemét adta nekünk, azt mondta, hogy ez igen jó. Testestől, lelkestől, szellemestől. A Biblia szerint test, lélek, szellem egysége. Ezeket nem lehet külön választani, szembefordítani, azt mondani, ez magasabb, ez alacsonyabb rend, ezt utálni kell, szeretni kell, egyiket ki kell szabadítani a másikból. Az ember testestől, lelkestől, szellemestől Isten képmásának lett teremtve. Éppen ezért a puritánok, és nem csak a puritánok, az ősrégi keresztény hitvallások egy nagyon érdekes dologgal kezdték az ember meghatározását. Az emberi élet legfőbb célja Isten dicsőségére élni, és benne gyönyörködni mindenkor. Ezt mondták. Az ember létezésének értelme, legmagasabb célja, hogy Isten dicsőségére éljen, és benne gyönyörködjön mindenkor. Erre lettünk teremtve. Ezt élte meg Ádám és Éva az Édenkertben. Isten dicsősége volt a közegük, és az ő imádata, és az ő dicsőségére élni, és benne gyönyörködni. Ez adott az életüknek igazi értelmet és célt. És hadd mondjam nektek, amikor valaki megtér és újjászületik, visszatalál Isten családjába. Visszatalál a Szent Háromság ölelésébe. És elkezdesz örülni az Istennek. És elkezdesz gyönyörködni benne. És elkezded őt felfedezni, véled őt felfedezni és megismerni az ő teremtményében, alkotásaiban. És elkezdesz hálát adni a feleségedért, a férjedért, a gyermekedért, a családodért. Elkezdesz hálát adni az otthonodért, elkezdesz gyönyörködni az Istenbe. Helyre kerülnek a dolgok, amikor megtér és újjászületik valaki, mert amikor megtérsz és újjászületsz, végre elkezdesz az ő dicsőségére élni, és benne gyönyörködni. Nagyon fontos ez a hitvallás. És ezzel szemben egy nagyon nehéz világban élünk. Azt kell mondjam nektek, hogy a nyugati civilizáció 250 éve folyamatosan ürisíti ki önmagát. Igen, el kell mondjam nektek, hogy voltak a kereszténységnek szép korszakai, csúnya korszakai, mindig voltak valódi követő Krisztusnak, és mindig voltak Krisztusnak álkövetői. Az álkereszténység az rosszabb, mint az ateizmus vagy a pogányság. Az álkereszténység a legveszélyesebb. Isten népének a legtöbb fájdalmat, nem az ateisták, nem a kommunisták, és nem a különféle pogány népek okozták, hanem Isten népének a legtöbb fájdalmat mindig a képmutató álkeresztjének okozták. És ezért van az, hogy Jézus a legkeményebben mindig a vallásos emberekkel bánt. Nagyon keményen leleplezte őket, és ellenük ment. A kiüresedés 250 évében vagyunk. Hadd mondjam nektek, 250 évvel ezelőtt az ember Istenből kiindulva értelmezte önmagát a nyugati kultúrában és civilizációban. Az élet értelmét, az erkölcsöt és a morált. És azt mondták 250 évvel ezelőtt, hogy vannak isteni abszolutumok, vannak axiómák, vannak igazságok, amiket nem lehet átalakítani. Ahogy a fizikai törvény életben vannak a természettudásban törvényszerűségek, nem lehet itt a Földön mit átírni. Lement a titán olyan mélységbe, ahol, amit nem bírt el a fala, és palacsinta, felrobbant. Ők szerették volna megcáfolni a fizika törvényszerűségét, de nem lehet. És hadd mondjam nektek, vannak ugyanilyen morális törvényszerűségek, amiket, hogyha átlépünk, úgy járunk, mint a titán. Még egyszer mondom, hosszú időn keresztül Európában és nyugati kultúrában az ember Istenből kiindulva értelmezte önmagát, az élet értelmét, az erkölcsöt, a morált. Voltak abszolutumok és axiómák, igazságok. Aztán történt valami, amikor azt mondták, hogy kidobjuk ebből az egészből az Istent. Nincs szükségünk Istenre, mi meg vagyunk nélküle. És megpróbáljuk a természetből és annak törvényszerűségéből kiindulva értelmezni magunkat. És akkor elkezdték dicsőíteni a tudományt. És robbanásszerűen fejlődött a tudomány hosszú éden keresztül, és az emberek rettetesen hittek a tudományba, és nagyon optimisták voltak, és úgy hitték, hogy a tudománya mindent meg lehet oldani. Rendkívül pozitívak voltak. Az Isten helyére oda került a tudomány, a természet. A teremtő helyére oda került a természet, a teremtő által teremtett természet. És meg kell mondjam nektek, hogy még ez is jobb annál, ami ma van. Tudjátok, hogy miért? Mert hogyha a tudományban hiszel és abban bízol, abban vannak törvényszerűségek, amit az ateista tiszteletben tart. Hát bocsánat, az ateistáknak is van morálja, kommunistáknak is volt valamiféle morálja, meg erkölcsi minimumja. Hát miért? Mert bele vannak kódolva a teremtett világba, a természet törvényszerűségeibe, és vannak Istenre utaló jelek. Vannak a teremtőre utaló jelek. Az ember hitt a tudományban, a biológiában, hitt a nemekben, hogy van két nem. És azt mondta, hogy ezt tiszteletbe tartom. Mert ezt mondja a tudomány. És azt mondta, nem hiszek az Istenben, de hiszek a természetben. Nem hiszek az Istenben, de hiszek a természet törvényszerűségében. Nem hiszek az Istenben, de hiszek a természetben arra utaló jelekre, hogy ott van egy rend, ott nem káosz van, ott rend van. És érdekes módon, ennek van egy nagy megtartó ereje. Hogy mondjam? Ha az ember nem hisz az Istenben, az egy nagy szegénység, de a tiszteletben tartja a teremtő által felhőtt a természeti törvényeket, akkor még van valami, ami tartja ezt a házat. És aztán jött egy másik időszak, amikor azt mondták, hogy se Istenben nem hiszünk, sem a természet törvényében nem hiszünk. Magunkban hiszünk. Magunkat helyezzük mindenek középpontjába. És ha magunkat helyezzük mindenek középpontjába, akkor az embernek az jó, amit jónak érez. És az ember magát heszi minden középpontjába, elveszít az élet a végső értelmét, okát és célját. És ez tragédia. És ezért van az, hogyha az embernek nincs élet értelme és célja, nincs transzcendens élet értelme, oka és célja, akkor egy cél maradhat, az élmény. És az, hogy ma annyira erőtelen a nyugati kereszténység, az azért van, mert mi ebben ennek a talaján növünk föl. Minket is érint, ránk is hat. Bennünket is átformál, átgyúr. Megcsap ennek a szele. És tulajdonképpen a kereszténységemben is azt látom, hogy egyre többen élményt keresnek. Nem Istent keresik, élményeket keresnek. Nem a kapcsolatot keresik, hanem azt, hogy mi hasznom nekem ebből. Nem azt a kérdést teszik, hogy mit tettnek azért, hogy Isten az enyém legyen, és én az övé legyek, hanem mit tettnék azért, hogy ezt is megszerezzem tőle. Egy barter, egy biznisz, az Istennel való kapcsolat. Igen, és ezért feladod a morális elveidet, és azt mondod, a szükségeim, a vágyaim felülírják a kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatomat. Felülírják azt, hogy a testem a Szentlélek temploma, felülírják az életszentségemet, nem érdekes semmi, nekem élmények kellenek. Ez azt jelenti, hogy nincs az életednek végső értelme, oka és célja. Nincs mennyei perspektívád. Ez azt jelenti. Lecserélted Istent materializmusra. Szeretném nektek elmondani, hogy ennek a nyugati materialista kultúrának van egy hitvallása. Van egy nagyon híres missziológus, dr. Michael Gohin. Én azt... Valakitől hallottam, most hirtelen nem jut eszembe a neve, aki ezt lefordította. Lovas András fordította le. Egy nagyon áldott református lelkész. Nézzétek meg, mit mondott ez a Michael Gohan. Megfogalmazta a materialista embernek a hitvallását. Hiszek a mindenható tudományban, hiszek az emberi értelem hatalmában, amelyet a tudományos módszer irányít, hogy a világot megértsük, kontrolláljuk és megváltoztassuk. Hiszek egyszülött fiában, a technikában és a racionálisan szervezett társadalomban, amelynek hatalma van újjátenni a világot. Hiszek a haladás szellemében, Hiszem, hogy a tudomány alapú technika és a racionálisan szervezett társadalom képessé tesz arra, hogy megvalósítsam végső emberi céljaim, szabadságom és az anyagi bőség kényelmét. Hiszek a fogyasztói paradicsomban. Hiszem, hogy a növekedő gazdaság, a fogyasztható javak és élmények egy új világát hozza el. Hiszem, hogy a szabadság, hogy mindezeket élvezzem, boldoggá tesz. Ennek odaszentelem magam minden pénzemmel, időmmel, energiámmal és lehetőségemmel. Nem amen. Amen. Ne úgy legyen. Nehogy azt mondjátok rá, hogy amen. Egy ilyen érdekes világban élünk. És el kell ezt mondjam nektek, ez a modern kornak a hitvallás. Ennél sokkal nyomorultabbak vagyunk. Ma már a posztmodern kor utáni korról beszélnek, amik azt mondják a fiatok, hogy nem hiszünk semmiben. Se Istenben, se tudományban, se emberben, semmiben. Attól leszünk szabadok, ha senkiben és semmiben nem hiszünk, mindenkül és mindentől függetlenítjük magunkat, még önmagunktól is. A saját nemünktől, a saját identitásunktól, mindentől elszakadunk. És el kell ezt mondjam nektek, hogy hat. Mikor olvast ezt a hitvallást, nem érezted, hogy ebben élsz? Nem érezted, hogy rád is hat? Nem érezted, hogy megcsöpennek a szele? Nem érezted azt, hogy mennyire elvesztettük az Istent a fókuszból? Most visszatérünk a természetes és a természet felettihez. Az ember határlény kapcsolódik a világhoz, az anyagi világhoz, és kapcsolódik Istenhez. Kapcsolódunk a természet felettihez. És el kell ezt mondjam nektek, hogy van két végleges viszonyulás ehhez. Az egyik a tudományos racionalizmus. Ez úgy végsepelt itt Európán, annyi kárt okozott a teológiákon. Amikor még teológián tanultam, akkor még tanították a tudományos racionalizmust. Elvettük Pál apostol összes levelét. Nagy kínokáron bebizonyítottuk, hogy mégiscsak ő írta. Azt állították nekünk, hogy Jónás könyve egy parabola, egy tanmese. És akkor mondtuk, hogy tanár úr, de mi azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy Jónás Ninive népe el fogja ítélni a zsidókat azért, mert látták Jézust, ők hittek Jónás, de a zsidók nem hittek Jézusnak. És ilyen vitákat folytottunk a teológián. A tudományos racionalizmus vitái. Kiherélt Biblia, kiszedjük az összes transzcendens, kiszedjük belőle a természet felettit, megfosztjuk Jézust a természet feletti hatalmától, erejétől, és dicsőítjük a tudományos racionalizmust. Ez egyik véglet. Tagasztása mindennek, ami természet, tudományok és törvényszerűség alapján nem magyarázható. Úgy hívják ezt, hogy ateista kereszténység. És a nyugati civilizációban ez nagyon-nagyon dívik. Rengeteg a hitetlen keresztény, az ateista keresztény, a materialista keresztény. Hiszek a tudományban, hiszek az észben, hiszek abban, ami megmagyarázható. De a természet feltét az öbölyük a kukába, az a butáknak, a mit tudom én, kiknek való. A harmadik világ nyomorultjainak. Nem. Ez egy véglet. Ebből meg kell térni. Ma Isten hív téged, hogy higgy a természet felettiben. De el kell mondjam nektek, van még valami, minket elűzött a természet felettitől, az a keresztény látványpékség. Nem nevezem meg azokat a közösségeket, akik látványpékséget csinálnak a természet felettiből. A laboratóriumi körülmények között próbálnak előállítani csodákat. Olyan csodákat, aminek Jézusnak a hétköznapi életének volt a része. Az első keresztény egyház élt az életét hétfőtől szombatig, vagy vasárnaptól szombatig, és élték a mindennapjaikat, csak csodák ott történtek. Nem gyógyító alkalmakon, futószalagokon, nagy reflektorok fényében, és oda kell világítani reflektorra, hogy látszódjon az áldott testvér árnyék, hogy az emberek halomra hújjanak, és rázza a köntösét, és ott mindenki dőljön halomra. Ez a keresztény látványpékség megutáltatta természet felettit. Ez a keresztény látványpékség, hogy mondjam, kiábrándította az embereket, és meggyalázta, és megcsúfolt, ezt ki kell mondani. És nem lett annyival intéző, hogy bocs, akkor úgy gondoltam. Ki kell mondani, hogy tévedtem, bocsássatok meg. Az nem természet feletti volt, az látványpékség volt. És az a szomorú, ezeket a látványpékeket nem nagyon lehet látni hétköznapokban, magányos betegek kórházi ágya mellett. Nem lehet látni őket családlátogatás közben, nem lehet látni őket, hogy bemennek emberek otthonába, ők mindig a Rivalda filmben szeretnek lenni. Ott teszik a csodáikat. Na ez természet ellenesen természet feletti. Nem hiszek a természet ellenesen természet felettibe, mert Isten teremtette a transzcendent is, a természet felettit is, és a természetes, és úgy döntött, hogy beviszi az ő természet feletti hatalmát a hétköznapjainkba. Amikor úgy kell kuncsorogni, hogy egy beteg bejusson, sose felejtem el, 90-es években jött egy ilyen áldott látványpék Magyarországra, a nagy gyógyító, kibéreltek egy stadiont, egész Kárpát-medencébe oda mentek a tolókocsis emberek, hogy meggyógyítsa őket. És elkezdett esni az eső, és zuhó esőben ott ültek 3 órát, míg kinyitott a stadion. Majd beengedték őket, és azt mondták, hogy elhalasztjuk az alkalmat az időjárási körülmények miatt. Mert a látványpék, aki színpadon állt, és nem ásít rá az eső, attól félt, hogy belecsap a villám. Hát félhetett is joggal, ha ennyi hite volt. Meggyalázzák, megcsúfolják a természet felett Isten. És hadd mondjam nektek, ezért van az, hogy mai kereszténység keresi a helyét. A tudományos racionalizmus útja az nem út. De ez a látványpékség sem úgy. Azért nem út, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten, a természet felett Isten belépett az immanensbe. És felvett a mi testünket. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője lett. Jézus annyira természetes volt, hogy hulla fáradtan elaludt a hajóban. Ennyire természetes volt. És akkor felébredt, akkor lecsendestett a tengert. És ennyire természet feletti volt. Ennyire találkozott benne a természetes a természet felettivel. Természetesen természet feletti volt Jézus. Annyira természetesen természet feletti, amikor elment a barátját föltámasztani, elkezdett megrendülni a lelkében és sírni. És nem azt mondta, hogy helye, húja, halleluja, most fogom kihozni Lázárt a sírból. Hagyjátok már be a sírást. Hanem megrendült a lelkében, átélte a gyászt. Hív embernek lenni, hinni a természet feletti Istenbe nem azt jelenti, hogy játsszuk az Istent itt a földön. Az Isten fia megrendült a Lázár miatti gyászba. Mikor szembesült emberi testben a gyász fájdalmával, és síratta Lázárt, de utána kihívta a sírből természet feletti módon. Éppen ezért szeretném nektek elmondani, hogy Krisztus egyháza természetesen természet feletti. És mielőtt erről szólnék, hadd mondjam nektek azt, hogy az átjárás a két világ között az egyetlen legális út Jézus Krisztus. Mi nem beszélgetünk halottakkal, nem beszélünk démonokkal, nem idézünk szellemeket, mi nem kommunikálunk a transzcendenssel, nekünk egyetlen legális útunk a transzcendens világgal, az a Jézus, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én által. Ez ezt jelenti. Egyetlen legális útunk a szellemvilággal, nem a halottak idézése, nem a szentek megidézése, nem Jézus Krisztus. Amen? Ő, de ő az. És általa van szabadultunk az Atya szívéhez, és beléphetünk az ő országába, ahol már ültetett minket lélekben az Atya jobbjára. Nagy dolog ez. Két országnak vagyunk a polgárai, két világhoz tartozunk. Nincs más. Ez egyetlen legális út. És ha úgy vagy itt ma, hogy belekontárkodtál, belefutottál halott idézésbe, szellemeket látsz, hangokat hallasz, mindenféle bajod vagy, nem tudsz aludni, akkor vedd tudomásul, hogy illegális határokat léptél át, és az ördög benyújtja számlát. A napokban beszélgettem ilyen emberekkel, meg imádkoztam értük. Igen, létezik ez. És hadd mondjam nektek, térj meg, egyetlen legális út a transzcendens világgal Jézus Krisztus. Az az Isten, aki onnan jött a mi országunkba, belépett a miénkbe. Krisztus egyháza tehát természetesen természet feletti. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Krisztus egyháza természetes emberek természet feletti közössége. És Krisztus egyházának az Ura és a feje Jézus Krisztus, a megdicsőült, a megfeszített, feltámadt és megdicsőült Krisztus, aki az Isten jobbján ül. Ő az Úr az egyházban. Éppen ezért az egyházában történnek, nem látványpénkségek, nem rivalda fényben történt, nem laboratórium. Ez olyan, mint hogyha megtöltenem a medencét vízzel, felolvasnám a Vöröstenger kettéválasztását, és akkor itt játszanák a mikrofonnal, hogy testvérek, ide nézzetek, kövessetek az interneten, most fogom ketté választani a vizet ezzel a mikrofonnal, jó? Meg ültetnénk egy csipkebokrot, meg itt játszanánk, hogy ki gyúl, nem gyúl, elég, nem ég. Ezt csinálják a látványpékek. Nagy nyilvánosság, de csak kamerel, ott működnek, nem tudom miért nem működnek, ott, ahol Jézus működni szokott a hétköznapjainkban. Miért nem ott működnek? És azt olvassuk az igében. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igét és a nyomában járó jelekkel. Engedelmeskedtek, hogy Jézus azt mondta, menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Elmentek, hirdették az igét, és az Isten úgy döntött, hogy tudjátok mit? Akkor én mögétek állok, és megerősítem a hirdetett igét, amit természetes módon hirdettetek, természet feletti csodákkal és jelekkel. Mit jelent ez? A csodák és a jelek, csodákat és a jelek a Krisztusnak engedelmeskedő, és nem a csodákat provokáló egyház tapasztalja meg. Tudjátok, mikor tapasztaljuk meg a csodákat, jeleket? Hogyha engedelmeskedünk annak a parancsnak, menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet. Menjetek be, menjél be a szomszédot házába, vigyél neki át te tálca süteményt, beszélj neki Jézusról, majd el fogja sírni azt, hogy beteg a gyereke, és akkor mondd azt, hogy én nem tudom, de annyit tudok tenni, hogy imádkozom érte. És ölembe veszem azt a gyerekedet, és imádkozom érte, és a többit bízd Isten, hogy mit fog csinálni. Mesélte nekem a lelki apukám, hogy egyszer látogatni volt. Egy betegnél az egész ágy így mozgott, hideg lelésben volt, rázta hideg ezt az embert, az egész ágy lógott bele. És nagyon megrendült a lelke, és amikor meglátta ezt az ember szenvedni, akkor nem tudtam mást, én csak letérdelt, és Istenem, könyörülj meg rajta. Könyörülj meg rajta. Aztán eljött. Aztán néhány hónap múlva megjelent az imaházba egy fiatal asszony, és azt mondta, hogy emlékszik még rám? Én annak az idős embernek vagyok a lánya, akiért imádkozott. Mikor elment a házunkból, akkor megszűnt a betegség az apámnak. Ő lehet nem is tudja. De engem azóta nem hagy nyugodni ez a dolog, hogy maga az élő Istent imádja. Én azt Istent szeretném megismerni. Amikor elkezdünk engedelmeskedni az evangélium parancsának, akkor Isten oda jön mellénk. És még egyszer mondom, nem akkor, amikor csoda gyógyító alkalmakat hirdetünk, és beállítunk mindent erre a célra, és jövünk a centisre, hogy kinőtt, nem nőtt ki, túlságosan kinőtt, nyílt, akkor nőjön vissza. Nem. Nem. Amikor az evangélium hirdetés parancsának engedelmeskedünk, meg fogjuk tapasztalni a jeleket és csodákat meggyőződéssel. Amen. Hidd el. Amikor azt mondod, hogy átlépem az gyülekezet falainak a határát, amikor nem csak itt az imázba fogjuk Istent imádni, bemegyünk a nem hívő emberek otthonába, megkeressük őket, ottal vannak, oda megyünk közéjük, Jézus is ott gyógyította meg az anyóst, Péter anyósát, nem hirdetett nagy gyógyító alkalmat, azt hozzátok ide, azt az első 100 bejöhet, a többi maradjon ki majd következő alkalommal, ha eleget adakoznak, akkor majd ők is beléphetnek. Ne! Gyalázat, amit csinálnak Krisztussal ma. A természet feletti nevében. Kötelezd el magad az evangélium hirdetésére, szeresd az elveszetteket, és majd meg fogod látni, Isten ad a szíved egy olyan fájdalmat az elveszettek iránt, hogy elkezdesz majd imádkozni, mikor fáj. És itt fáradtam vagyok ma köztetek, tegnap Abaújváron voltam, ahol évente rendeznek egy ilyen nagy sokadalmat, egy ilyen majális, keresztény majális. Van egy nagyon gyönyörű templom a domb tetején, gyönyörű udvar, tavaly 500-an, idén 700-an voltak, és akkor nőikor bezárnak mindent, főzőversenyt, kézmeskört, mindent, és azt mondják, hogy 5-től lesz az evangelizáció. És tudjátok, hogy kit vezették a dicsőítést előttem? Egy fogyatékos étthony lakói. akik kiálltak és magasztalták az Istent, és utána jött a dicsőítő csapat, és hirdettem az evangéliumot, és mondtam azt, hogy de jó lenne, ha ne egymást dobnánk, én, mert család volt a téma az életünkben, hanem a bűnt, ami szembefordít minket. És hívtam az embereket megtérésre. És kértem az összes, több mint 20 református lelkész volt, kértem, hogy jöjjenek, álljanak ki, és gyertek, imádkozzatok az emberekért. És az emberek jöttek. És ott jött egy fiatal pár, és mondom, miért imádkozok? Már, mintha találkoztam volna veletek. Mondták, hogy itt van a kislányunk, szívbeteg. És úgy szeretném nektek elmondani azt, hogy nekünk hittel kell kilépni a határainkon. A transzcendens azt jelenti, hogy átléped a határaidat. Az Isten szeretete arnit, hogy lépd át a határaidat. A biztonsági zónádat, amiben olyan magabiztosan mozogsz. És ne félj magad rábízni ő rá. Hadd hívjam ma a Szentlélek minket erre. Isten lelke ott árad, ahol nem a csodákat hajkurászok és provokáljuk, hanem engedelmeskedünk az evangélium hirdetésének. Mit jelent ez, hogy Krisztus egyháza természetesen természet feletti? Hétköznapi emberek által történnek. Az egyház hétköznapi emberek természet feletti közössége. Tudjátok, hogy ez természet feletti volt, mikor hallottam dicsőíteni ezeket az embereket. És láttam ragyogni az arcukat, és azt mondtam, Uram, döbbenetes. Ebben is megmutatkozik a te dicsőséged. Persze, de még mennyire. Mit gondoltok, a Biatorbágyi testvér gyülekezetben ott van a Boyki Brothersnak egy része, világhírű énekesek. És beállnak, és olyan emberekkel énekelnek együtt, akik lehet, hogy kicsit hamisan énekelnek, és Boyki Laci a fesztivál zenekar, a brácsása, együtt zenél olyan amatőr zenészekkel, akik nem úgy zenélnek, mint a fesztivál zenekar. És ragyog a Krisztus, mert a Krisztus egyháza természetes, hétköznapi emberek természet feletti közössége. Halleluja! De nagy dolog ez. Aztán az Isten természetvel egy csodái a hétköznapokban történnek, nem laboratóriumi körülmények között. Amikor engedsz a léleknek, és meglátogatsz egy beteget, és elmész. Akkor bementem Tubakló Zolihoz, és ragyogott az arca, és mondom, miért ragyog az arcad? Azért, mert a házi csoportom tagjai szinte naponta eljönnek hozzám, és imádkoznak velem, és értem. Ez természet feletti, tudjátok? Amikor Isten megjelenik a hétköznapjainkban. És ezek a csodák életszerű csodák. Péter megy a templomba, és meggyógyítja menet közben a sántát. Szükségeket töltenek be, látják az emberek problémáit, és ott vannak elérhetők. És nem csinálnak ilyen rettenetes dolgokat, amiket látsz. Hogy nagy rivalda fénybe dobálják a zakót, sziszegnek. Tacs! Az dőlnek halomra az emberek. A kenetnek ez a hamis teológiája. Érdekes, hogy csak bizonyos időkben hat ez a kenet. Nagyon érdekes. Csak ott az alkalom idején, kezdéstől végig. Aztán nem tudom, hogy hova tűnik a kenet utána, meg előtte. Egyszerű, életszerű csodák és jelek. És az a kérdés, hogy vajon csak a csodák és jelek dicsőítik Istent, és ébresztenek hitet? Nem. Nem. A csodák, jelek valóban tudnak hitet ébreszteni, de nem csak ezek. Igen, tudnak. Éppen belehallgattam az egy gyülekezetnek a bemerítésébe, és egy asszony elmondta, hogy eljöttem ide ebbe a gyülekezetbe, nem ismertem Istent, én nem hittem Jézusba, de nagy fájdalommal érkeztem ebbe a gyülekezetbe, hogy évek teltek, és nincs gyermekünk. És volt bennem egy vágyakozás, hogy de szeretnék egy gyermeket. És az gyülekezet nem ígért nekem semmit, csak imádkoztak érte. És a bemerítésem ott ült az ölében az a kislány. És elmondta könnyek között, hogy nem azért merítkezek, mert született egy gyerekem, hanem azért merítkezek be, mert ez a gyülekezet imádkozott értem. Isten meghallgatta az imájukat, és én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, meghalt az én bűneimért és föltámadt. És ezért merítkezek be, nem a csoda miatt. A csoda csak segített abba, hogy higgyek Jézusba. mi gyülekezetünkben is emlékszem, több mint 15 évet imádkoztunk ki házas párért, aztán két gyermeket örökbe fogadta. Kérdezlek tőletek valamit. Az örökbefogadás dicsőíti Istent? Igen? Az nem dicsőíti, nem? Hát dehogy nem, még mennyire? És aztán miután két gyereket örökbe fogadtak, Isten úgy döntött, hogy ad neki két sajátot. Még ők is meglepődtek a negyediken, hogy jaj, hát a harmadikat azt nagyon vártuk, de a negyedik, jaj. Emlékszem, arra megtérte házaspár a gyülekezetünkbe, nagyon el voltak szontyolodva, nem lett gyerekünk, nem lett gyermekünk. Elmentek a pszichiáterhez, hogy kapjanak egy ajánlást arra, hogy legyenek örökbefogadók. És azt mondta a pszichiáter, maximum egy gyereket fogadhatnak örökbe, olyan az állapotuk. Isten meg adott nekik öt sajátot. Úgy döntött, hogy olyan az állapotuk. Szóval, de valaminek ott rendezni kellett az életükben. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy nem csak a csodák dicsőítik az Istent, amik Isten szeretete árad az ő népén keresztül. Az élet legfőbb célja Isten dicsőségére élni, és benne gyönyörködni mindenkor. Nézzétek meg egy bibliai részt, hogy a csodák is dicsőítik Istent, és a szenvedés is. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kardélétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregét futamították meg, asznyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Hát eddig ez dicsőségtábla, nem? Ugye milyen szép? Érdekel a folytatás? Nézd meg, hogy folytatódik. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszényítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, jók és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, azok, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és föld hasadékaiban. Döbbenetes látni ezt. Döbbenetes látni ezt. A csodák is Isten dicsőítik, és az egyház üldözése, szenvedése, ben is meg tud dicsőlni Krisztus. Igen, mert még egy meg nem váltott világban élünk. Ez a föld hiába valóság és romlandóság alá vettetett. És a mi testünk szenvedettől, és megtörténhetően sóhajtozunk ebben a testben, és várjuk a megváltását. És van, amikor Isten a gyógyulásunkban dicsül meg, van, amikor a szenvedésünkben egy a lényeg. Az életem legfőbb célja, Isten dicsőségre élni, és benne gyönyörködni mindenkor. És befejezem, mert már nagyon hosszan beszéltem. Minden csoda is jel legnagyobbika. Máté 12:38-40. Akkor újra megszűtött néhány írástudó és farizeus. Mester, jelt akarunk látni tőled. Hallottam már ilyen valláskárosult emberek egyik barátom gyülekezetébe elkezdtek járni. Hozták a mindenféle frusztrációkat az előző gyülekezetből, de azt mondták, hogy ameddig nem mutatod meg, hogy tudsz ördögöt űzni, addig nem, nekünk te nem lesz a pásztorunk. Mutass jelt! Valami jelet csinálj, produkáld magad. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt. Ez a gonosz és paráza nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogy a Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az ember fia és a föld belsében 3 nap és 3 éjjel. A legnagyobb jele Istennek számunkra a Golgotai kereszt, ahol Isten rendezte a bűneinket, és a nyitott sír, ahol legyőzte a halált. Ez minden jelek legnagyobbika, minden csodák legnagyobbika. Az Isten szeretete, szenvedése és áldozata, és Jézus Krisztus győztes feltámadása. És el kell azt mondjam nektek, ez a kettő együtt jár. Olyan, mint az éremnek a két oldala. Az evangéliumnak két oldala van. A kereszt és a nyitott sír. És a kettő együtt jár. És azt mondja Jézus, a világon nyomorúságtok lesz, de bízatok, én legyőztem a világot. És Jézus meghív minket a követésére, és fogunk látni csodákat, és fogunk látni nyomorúságot, és lesz örömünk győzelemben, és lesz részünk szenvedésben és fájdalomban. A kettő együtt jár, kereszt nélkül nincs korona. Minden jelek legnagyobbika. Most hívlak benneteket imádkozni. És arra hívlak benneteket, hogy kérjük azt, hogy Uram, adj nekem engedelmes szívet. Add meg nekem azt, hogy ne a csodákat hajkurásszam, és ne ítélkezzek állandóan, és a sebeim és a frusztrációm miatt tiltakozzak ellene. Nem tudom, miből kell kihozzon Isten megszabadítson, de kérd azt, hogy Uram, szeretnék a Te evangéliumot hirdetésének az eszköze lenni. És hogy Te ezt hogyan fogod megerősíteni jelekkel és csodákkal, itt vagyok készen arra, hogy jöjj és cselekedj. Gyertek, imádkozzunk, jó? Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Mindenki legyen az Úr előtt csendben egy fél percig, és öntsük ki a szívünket Isten elé.